Kedves gyülekezet, a mi témánkhoz pedig az igét a Korintusi második levélből olvasom. Nyissuk meg tehát a Bibliánkat, akiknél van a Korintusi második levél harmadik fejezeténél, és a 17. és 18. verset olvasom. Korintusi második levél harmadik fejezet 17. és 18. versét. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Ugye az év utolsó szombatján vagyunk, ahogy Anikó hangsúlyozta is már a köszöntésnél, és hát az év vége az mindenhol, munkahelyeken is, és a világban is, az évértékelők időszaka. Egy keresztény ember hogyan tekintsen erre az időszakra? Mi az, ami hasznos lehet számunkra az év végén és egy új év kezdetén? A legtöbb évértékelés minek a szempontjából történik? Mi a fő szempontja az évértékelésnek? Ugye a siker. Mennyire volt sikeres az elmúlt év, és hogyha nem volt sikeres, akkor kudarcként könyveli el az ember. A Biblia szempontja egy kicsit más. Ha Jézus életét is megnézzük például, mennyire nevezhető földi értelemben sikeresnek. Ugye földi értelemben kudarcok sorozata volt Jézus élete, mert eljött a földre, megismerték a tanításait néhányan, de már közben is sokaknak keményeledel, kemény beszéd volt, sokan elhagyták. Végül olyannyira mindenki elhagyta őt, hogy 12 tanítvány maradt csak mellette, de azok közül is volt, aki megtagadta már, mikor keresztre vitték Jézus. Senki nem volt ott mellette a keresztnél, és végül a legmegalázóbb halálnemmel, a keresztre feszítés halálával halt meg. És senki nem értette, hogy miért kellett ennek megtörténnie. Mégis, ha más szemüveggel nézzük az egész történetet, akkor is kudarcnak nevezhető. Ugye egy óriási győzelemnek nevezhető az örökké valóság szemszögéből. Nekünk is nem mindegy, hogy milyen szemszögből szemléljük az életünket. A földi sikerek szempontjából, vagy az örökké valóság szemüvegén keresztül. A földi értelemben lett sikertelenségek sokszor az örök életünket munkálják. És a sikerek is igazán azok a sikerek, amik nem is miattunk történnek, hanem amik Isten dicsőségének a visszatükröződései az életünkben. Nem az a sikeres keresztény ember, aki külsőleg a törvényt megtartja, és saját erőből nagy teljesítményeket tesz le, hiszen az valahol bűnnel fertőzött dolog lesz. Aki szabad tud lenni, ahogy olvastuk az alapigénkben is, akit az Úr lelke úgy tud uralni, hogy szabad önmagától, szabad az énjétől, szabad a bűneitől, és aki az Isten dicsőségét tudja teljesen visszatükrözni. Ez nevezhető az örökké valóság szempontjából igazi sikernek. Aki győzni tud önmaga fölött. A világ szempontjából ez nem igazi siker, és külső szemmel lehet, hogy az életünk megpróbáltatásokkal, nehézségekkel, veszteségekkel tűzdelt. Az elmúlt évekre tekintünk vissza, lehet, hogy nem volt könnyű évünk. De ebből a szempontból kell végig gondolnunk az életünket. Milyen szempontból, mennyire tudtunk fejlődni ebben a két dologban, a szabadságban és az Isten dicsőségének a visszatükrözésében. Ugye egyfajta önvizsgálat ideje is ez. Az életünket automatikusan végig gondoljuk ilyenkor, eltelt egy újabb év belőle, és ilyenkor az ember bizonyos szempontok szerint áttekinti az elmúlt évét. De hogyan juthatunk helyes önismeretre? Ha nagyon nem mindegy, hogy milyen szemüvegen keresztül nézzük az életünket, akkor hogyan juthatunk helyes önismeretre, ami a jó szempontokat veszi alapul. Ugye Isten dicsőségét kell szemlélnünk, ahogy itt olvastuk is. Az Úrnak dicsőségét mindjárt fedetlen arccal szemlélve. Ha Isten dicsőségét szemléljük, és talán ez, amit keveset teszünk, és talán ez az, amiben leginkább fejlődnünk kell, Isten jellemének a tanulmányozása, az ő szeretetteljes jellemének a megismerése, ennek a kutatása, ha ezt szemléljük, akkor a magunk jellemét is hozzá tudjuk hasonlítani. Akkor lesz egy mérce, amihez képest meg tudjuk állapítani, hogy hol tartunk mi. Ugyanis az emberi tükör torz képet ad. Ha magunk akarunk önismeretre jutni, akkor a magunk szempontjai alapján minden szempontból mindent jól csináltunk. Ugye minden utai tiszták az embernek a maga szemei előtt, mondja Bölcs Salamon. Akkor mi automatikusan erre a önismeretre jutunk, hogy mi mindent jól csináltunk, ami sikertelenség vagy kudarc az életünkben, az mind másoknak köszönhető. Az Isten dicsőségének fényében viszont helyes képet kaphatunk. Dicsőségről dicsőségre változtam-e az életem elmúlt időszakában? Növekedtem-e a szabadságban, a bűntől való szabadságban, az énemtől, az önzésemtől való szabadságban, Isten lelke befolyása által? Minél többet szemléljük Istent, az ő jellemét, az ő dicsőségét, annál helyesebb képet kaphatunk önmagunkról is. Nézzük akkor az első szempontot, egy kicsit részletesebben a szabadságot. Hogyan lehetünk igazán szabadok? Minden ember szabad életet akar élni, és ugye minél nagyobb szabadságot biztosít egy világrend, egy ország, annál boldogabbnak érzik magukat az emberek abban a világban. De mi az igazi szabadság? Hogyan lehetünk igazán szabadok? Amit keresztény szempontból leginkább hangsúlyozni szoktunk, hogy a szabadság nem egyenlő a szabadossággal. És ezzel úgymond lezártnak is tekintjük az életet, a lezártnak is tekintjük ezt a kérdést, hogy ha mi nem élünk szabadosan, mi a 10 parancsolat és a Biblia elvei alapján járunk, akkor mi szabadok vagyunk. De attól, hogy nem élünk szabadosan, biztos, hogy szabadok is vagyunk. Sátán minden csalásától. Minden kényszerpályától, amit Sátán a keresztények számára készít. Sok keresztény abban a boldog tudatlanságban él, hogyha ő egy vallásos szabály vagy szokásrendszernek megfelel, akkor ő szabad. De ha visszagondolunk az elmúlt években, mennyire voltunk szabadok? Mennyire tettünk elvárásból, kényszerből, megszokásból, megfelelésből dolgokat? És hogy ez mennyire nem következik abból, hogyha valaki vallásos vagy keresztény életet él, hogy akkor ő szabad, elég csak a farizeusok példáját megnézni. A farizeusok szabadok voltak? A bűntől, az önzésüktől, az énjüktől. Szabad embereknek mondható. Pedig megtartották a törvényt. Ugye Pál apostol is, amelyik farizeusi életet élt, ezt mondta magáról, törvény tekintetében fethetetlen voltam. Tehát ne gondoljuk magunkról, hogy szabadok vagyunk, csak azért, mert megtértünk, megkeresztelkedtünk és adventista szokások szerint élünk. Merjünk önvizsgálatot tartani ebből a szempontból is, hogy nincs-e valami hibás szokás gondolat, ami kényszerpályán tart minket, ami miatt nem vagyunk egészen szabadok. És hogy farizeusokról egy kicsit közelebb hozza magunkhoz ezt a képet, ugye úgy gondolnánk, hogy az a farizeusok már régen éltek, és azért mi látjuk a gyengeségeit, a hibáikat, mi nem akarunk farizeusok lenni. De ott van Jelenések könyvében a 7 gyülekezeti korszak. Ezek közül melyik az, amelyik nekünk megfelel? Ugye a Laodicea népe. Laodicea népe, mint mond magáról. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szükségem. Valójában Laodicea népe szabadnak mondható-e? Már ez alapján, a gondolat alapján sem. Ugyanis ez önmagában nem egy igaz, hanem egy téves gondolat. Egy keresztény ilyet nem mondhat magáról, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szükségem. Hát nekünk mindig fejlődésre, Isten dicsőségének az egyre jobban való visszatükrözésére van szükség, folyamatos jellem építésre, jellem fejlődésre. Hát, hogy mi sem jelzi jobban, hogy ez mennyire téves gondolat és rossz kép önmagunkról, az a laodíciai üzenetnek a folytatása. Hogy folytatódik? Gazdag vagyok, ezt mondod magadról, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem. És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, vak, szegény, mezítelen. Tehát itt is az van, hogy Laodicea népe, tehát a mi korszakunkra vonatkozó, tehát magunkra vonatkoztathatjuk ezt az üzenetet, nincs tisztába azzal, hogy milyen állapotban van valójában. Nem tartunk igazán önvizsgálatot, vagy ha tartunk, nem helyes önismeretre jutunk. Nem jó szempontok szerint tartjuk az önvizsgálatot, mert egyáltalán nem vagyunk tisztában a saját állapotunkkal. Következésképpen Laodicea népe szabad? Szabadabb, mint a farizeusok? Ugye nem szabad az önzésétől, a bűneitől, mert nincs is tisztában velük. Nem is vagyunk tisztában a valós állapotunkkal. Kicsit ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint ma Észak-Koreát. Ott az emberek boldogok. Viszonylagos boldogságban élnek, mert halvány fogalmuk sincs, hogy milyen elnyomásban vannak. Éheznek ugyan, de úgy gondolják, mert ezt mondják nekik, hogy a világ más részén még jobban éheznek az emberek, és még jobban el vannak nyomva. Hozzájuk képest még egész jó helyzetben vannak. Tehát mi is úgy gondoljuk, hogy mi nagyon jó állapotban vagyunk, mert kezünkben van a Biblia, ismerhetjük az igazságot, gazdagok vagyunk ezáltal, az ismeret által, és ez csodálatos. De a szombatiskolában is beszéltünk arról, az Isten parancsolatainak megtartása az csak az mérleg egyik serpenyője. És nem is lehet igazán megtartani a másik serpenyő nélkül, amiben a Jézus hite van. És a Jézus hite... ahhoz az kell, hogy igazán jézusi hitre jussunk, hogy megszabaduljunk az önzésünktől, az énünktől. Ha ezt nem szabadulunk meg, akkor Isten parancsolatait is csak külsőleg tudjuk megtartani. Úgy, mint a farizeusok. Törvény tekintetében fethetetlenek leszünk, de nem igazán szívből és igazán törvény értelmét megértve tartjuk azt meg. Mi a hiba tehát? Ha csak magunkat látjuk, nem látunk mást, valami jobbat, valami dicsőségesebbet, akkor ebben az állapotban vagyunk. De ha Isten dicsőségét szemléljük, és erre egy csodálatos lehetőségünk van, hogy fedetlen arccal szemléljük Jézus Krisztus életének, jellemének a tanulmányozása, ez egy olyan ismeret anyag, amit nem csak a Földön tanulmányozhatunk, hanem az örökké valóságon keresztül is. Az örökké valóságban is a megváltás titkait tanulmányozhatjuk, mert ezáltal Isten szeretetét, jellemét még jobban megismerhetjük, mint ha soha nem vétkeztünk volna. De ha már vétkeztünk, akkor Isten ezt arra is felhasználja, hogy még jobban megismerjük az ő szeretetét és jellemét. Jézus által tényleg fedetlen arccal szemlélhetjük ezt. És ez az egyik fontos szempont, kitűzhetünk magunknak, ha fejlődni akarunk az új évben, hogy sokkal jobban Isten közelébe töltsük a következő évünket. Még többet tanulmányozzuk, Isten jellemét, még jobban akarjuk megismerni azt. Még jobban éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy az ő dicsőségét szemléljük. Gyakran az ember a sok tevékenység szolgálat által akar közelebb kerülni Istenhez. Érezzük, hogy nincs olyan kapcsolatunk Istennel, mint kéne. Laudíció üzenetben is ott van, Jézus az ajtón kívül áll és kopogtat, és várja, hogy megnyissuk az ajtót. Ezt mi is érzékeljük, hogy nem közvetlen a kapcsolat Isten és közöttünk, egy ajtó választ el bennünket egymástól. Mit tesz az ember? Akkor próbálok valamit Istenért tenni. Vállalok valami szolgálatot, teszek valami jót, segítek a szegényeken, stb. Pedig Isten jellemét csak szemlélni kell. Nem ezáltal lehet közelebb kerülni Istenhez. Ez a következménye, ha Isten dicsőségét szemléljük, akkor hálából az ember szolgálni fog Istennek ott, ahol tud. De ne a szolgálat, az a következménye kell az Isten jelleme megismerésének, hogy legyen, nem pedig a pótléka. Sokszor az ember szolgál, tevékenységgel veszi körül magát, és mégis nem találja meg benne az Isten dicsőségét, az Istennel való kapcsolatot, csak egy pótcselekvés. Sátánnak rengeteg olyan csalása van, amit a vallásos embereknek tartogat, tovább megyek, sok olyan csalása, amit az adventistáknak tartogat, sok olyan csalása, amit a konzervatív értékeket valló adventistáknak tartogat. Hogy megkötözzön bennünket. Az a célja Sátánnak, hogy olyan idegpályákat alakítson ki, hogy észre se vegyük a szolgaságunkat. Aki bűncselekszik, szolgálja a bűnnek. Ugye mondja ezt Jézus. Ez Laodicea népének a problémája is. De mégis, ha helyes önismeretre jutunk, és Istennel együtt eljuthatunk helyes önismeretre, akkor a titkos bűnöktől is megszabadulhatunk. Azoktól is, amiket észre sem vettünk, hogy szolgaságban tart bennünket. Olyan kényszerektől, amikről nem is volt tudomásunk, amik nem csak mások számára titkosak, hanem még előttünk is titkosak. Olyan jellemhibák. És ezek alól felszabadulni, ez az igazi szabadság. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. 139. Zsoltárt, ugye egy önismereti Zsoltárnak is szoktuk nevezni. Nagyon jó szerintem évvégén elolvasni ezt a Zsoltárt, és ebből a szempontból végiggondolni a saját életünket. Ezt mondja a 23. verse, most csak ezt az egy verset szeretném idézni. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg utaimat. Helyes önismeretre úgy juthatunk, ha nem magunkat kezdjük el vizsgálni, hanem Istent kérjük, hogy vizsgáljon meg. Istennel együtt tartunk önvizsgálatot. És ha Isten dicsőségét szemléljük, és kérjük, hogy ő vizsgáljon meg bennünket, akkor visszanyerhetjük a szabadságunkat. És ez az egyik fontos szempont, amiben növekednünk kell. Nem a földi sikerek, hanem a szabadság. A szabadság és Isten dicsőségének a visszatükrözése. Az igazi szabadság, nem a szabadosság, hanem az igazi szabadság. És ebből a szempontból érdemes értékelni az elmúlt évünket is. Valóban mindig azt tettük szabad akaratból, ami helyes. Vagy pedig valami azért kényszerpályán tartott bennünket, és nem mindig szabadságból tettük, amit tettünk. Nem mindig az Isten lelke által adott szabadságból. Egy idézetet szeretnék ezzel kapcsolatban olvasni a Jézus élete című könyvből. Az emberi szabadság egyetlen feltétel alapján lehetséges. Egynek kell lenni Krisztussal. Az igazság szabadokká tesz titeket, és Krisztus az igazság. A bűn csak úgy arathat diadalt, ha az értelem elgyengül, a lélek szabadsága megszűnik. Ha alávetjük magunkat Istennek, az az én helyreállítását eredményezi. Igazi emberi dicsőséget és méltóságot. Az isteni törvény, amelynek alávetjük magunkat, a szabadság törvénye. Nagyon érdekes szempontból mondja itt az ént. Ugye az ént általában negatívan szoktuk használni, hogy az én az az önzéssel egyenlő. De Isten adott nekünk egy emberi méltóságot. Teremtett bennünket egy egyedi személyiséggé és egyéniséggé. És ha felszabadulunk Sátán csalásaitól, a bűntől, a kényszerektől, az elvárásoktól, akkor igazán önmagunk lehetünk. Az az önmagunk, amire Isten teremtett bennünket. Az az önmagunk, aki a tökéletes jellem, aki az Isten dicsőségének a tökéletes visszatükröződése, mégis egyedi, mégis megismételhetetlen. Hiszen mindannyian azok vagyunk. Akkor igazán azzá válhatunk, amivé lehetünk, amire Isten teremtett bennünket. A helyes önvizsgálat és önismeret alapján visszanyerhetjük ezt a szabadságot, de az az ígéret a Bibliában, hogy nem csak visszajuthatunk a kezdőpontra, hanem hogy növekedhetünk is ebben a szabadságban, ebben a Krisztusban való szabadságban. Minél jobban megismerjük őt, az ő jellemét, minél hasonlóbbá válunk őhozzá, annál magasabb szintjére juthatunk a szabadságnak. És ezt a szempontot lezárva én azt kívánom, hogy ebben a szabadságban növekedhessünk a következő évben is. De nézzük akkor a másik szempontot. Dicsőségről dicsőségre. Mit jelent ez, hogy hogyan változhatunk dicsőségről dicsőségre? Ha visszaemlékezünk, volt-e olyan szakasza az életünknek, ami teljes mértékben Isten dicsőségét szolgálta? Nem látok olyan nagyon magabiztos bólogatásokat. Ugye nehezen tudja ezt elmondani az ember önmagáról, talán egy biztos pont juthat eszünkbe a keresztségünk ideje, ugye? És miért szolgálta akkor Isten dicsőségét az életünk? Mert teljesen... Hogyan?
Szeretet.
Így van. Lángoló szeretetből teljesen átadtuk magunkat Istennek. És így kiteljesedhettünk ebben. Az a jó hírem, hogy ez nem csak egy ilyen nosztalgikus élmény lehet ez alapján, az ige alapján, hanem Isten dicsőségét egyre jobban visszatükrözhetjük. Ebben még fejlődhetünk is a keresztségünk idejéhez képest is. Mivel, hogy fedetlen arccal szemlélhetjük, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Ha az ember felszabadul, eljut a szabadságra, Isten felszabadítja a titkos bűnöktől is, akkor nyílik meg az út erre a fejlődésre. Tehát fontos, hogy ez is ne csak egy visszatérés legyen, hanem alávethessük magunkat a megszentelődés munkájának, és egyre jobban visszatükrözhessük Isten dicsőségét, ami mi Isten dicsősége, az ő jelleme. Ugye bármikor Isten dicsőségét kérték bibliai szereplők, hogy mutassa meg nekik, mindig egy halk és szelíd hang volt az, amiben az Isten dicsősége volt. Nem volt a mennydörgésben, a viharban, a villámlásban, semmilyen óriási és hatalmas jelenségben, természeti jelenségben, hanem az ő halk és szelíd hangja, az ő szeretetteljes jelleme, az ő dicsősége. Szemlélés által változunk el, de ennek van egy nagyon fontos feltétele, amiről sokszor elfelejtkezünk. A mi beleegyezésünk. Mi csodáljuk Isten dicsőségét, szemléljük Isten dicsőségét, de hogy ez ezáltal el is változzunk, ez hasson is ránk, ezt vissza is tükrözhessünk, ehhez folyamatosan a mi beleegyezésünkre van szükség. Ezt megadtuk a megtérésünkkor, a keresztségünkkor, ezt a beleegyezést Istennek. De az ember önkéntelenül is visszavonja ezeket az engedélyeket. Egy-egy döntésünkkel, egy-egy hozzáállásunkkal észre sem vesszük, visszavonjuk ezeket az engedélyeket. És Isten nem tud úgy munkálkodni bennünk, mint kezdetben. Hiába van elénk tárva Isten csodálatos jelleme, ha mi csak hallgatói vagyunk az igének, nem engedjük, hogy hasson ránk. Ezt szemlélteti Jézus két tanítványának a példája. Mind a ketten szó szerint fedetlen arccal szemlélhették Isten dicsőségét, hiszen Jézussal közvetlenül találkozhattak, együtt járhattak, 3,5 éven keresztül tőle tanulhattak. Mégis nagyon különbözőképpen hatott rájuk. Nem is árulnám el előre, hogy melyik volt ez a két tanítvány, de talán magatokban már többen kitaláltátok, hanem egy idézetet szeretnék olvasni ezzel kapcsolatban, ami bemutatja ezt. Az Apostolok története című könyvből. A János életében megnyilvánuló megszentelődésnek merő ellentéte apostoltársának, Júdásnak tapasztalata. Társához hasonlóan Júdás szintén az Úr tanítványának vallotta magát, de élete csak a kegyesség látszata volt. Krisztus jellemének szépségei ugyan megragadták, de gyakran ha felfigyelt szavaira, azok szíven találták. Mégsem akart megalázkodni, sem bűneit megvallani. Ellenállt az isteni befolyásnak, ezáltal megvetette a mestert, akit vallomása szerint szeretett. János komolyan küzdött hibái ellen, Júdás ellenben elnyomta lelkiismerete szavát, engedett a kísértésnek, miáltal rossz szokásai mindinkább begyökereztek. Jézus által tanított igazságok gyakorlása keresztezte volna vágyait és szándékait. Saját elgondolásait nem volt hajlandó alárendelni, hogy mennyei bölcsességben részesüljön. Világosság helyett a sötétséget választotta. János is, Júdás is mindketten képviselik Krisztus hitvalló követőit. Mind a két tanítványnak egyforma alkalma volt, hogy szemléje és kövesse az isteni mintaképet. Mindkettő egyformán szoros kapcsolatban élt Jézussal. Kiváltságuk volt, hogy tanításait hallgatták. Jelleme mindkettőnek igen fogyatékos volt. De mindketten hozzáférkőzhettek az isteni kegyelemhez, amely tulajdonságaikat átalakíthatja. Mi alatt azonban egyikük alázatos szívvel tanult Jézustól, a másik kimutatta, hogy nem cselekvője, csupán hallgatója az igének. Egyikük naponként meghalt az énjének, legyőzte a bűnt és az igazság megszentelte életét, viszont a másik, mivel ellenállt a kegyelem átformáló erejének, önző vágyainak engedett, tehát teljesen Sátán rabszolgájává vált. Ahhoz tehát, hogy Isten dicsőségét, az ő jellemét visszatükrözhessük, hogy a jellemünk nekünk is megszentelődhessen, mindinkább hasonlóvá válhasson Istenhez, újra és újra meg kell erősíteni ezt, hogy engedjük, hogy ez a dicsőség, ez munkálkodjon bennünk. És engedjük, hogy megváltoztasson ez a szemlélés bennünket. Nem az a lényeg, hogy honnan jövünk, János sem onnan jött, hogy ő a szeretett tanítvány volt, mennydörgés fiai voltak ők. Nem az a lényeg, hogy honnan jövünk, hanem hogy mivé válunk. Isten törvénye, minek a törvénye? Mit mond róla a Biblia? Két fontos szempontot mond. A szabadság törvénye és a szeretet törvénye. Isten jellemének is ez a lényege. Isten a szeretet, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Ő a szeretet istene és a szabadság istene. Ezen a két szemponton érdemes tehát lemérni magunkat, ha Isten dicsőségét szeretnénk visszatükrözni, akkor mennyire vagyunk ehhez hasonlók? Helyezkedjünk egy külső szemlélő szemszögébe. A szeretet, az isteni jó akarat, az isteni melegség sugárzik belőlünk. Jó a közelünkbe lenni? Fel lehet töltődni a közelünkbe? Ha igen, akkor Isten dicsőségét tükrözzük vissza. Ha a szeretetlenség, az ítélkezés, az el nem fogadás légköre vesz körül bennünket, akkor valószínű bennünk sincs ez az igazi szeretet, és ez a szabadság. Ha viszont ítélkezésektől, elvárásoktól mentes elfogadás légköre vesz bennünket körül, ez a tükre a saját állapotunknak és az Istennel való kapcsolatunknak is. Én azt kívánom, hogy ez alapján, a két szempont alapján mérhessük le a jellemünket, és ezekben fejlődhessünk egyre jobban. Tegyük félre a földi sikereket, azok lehetnek munkálói is a jelen fejlődésünknek, de van, amikor pont a kudarcok munkálják a jelen fejlődésünket, az Isten kezében van, azt ő jobban tudja, hogy mire van szükségünk, de ebben a két szempontban fejlődhetünk, és ezen lemérhetjük magunkat. Merjünk önvizsgálatot tartani ezek alapján, a szempontok alapján, és engedjük, hogy Isten dicsősége és szabadsága töltsön be bennünket, a saját magunk által vélt szabadság és a saját dicsőségünk helyett. Én ezt kívánom mindannyiunknak az új évre. Amen.